Pa-pa-da-pa-pa-pa. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A belügyminisztérium javaslata szerint a tanárok és óvónők fizetése január 1-től átlagosan újabb 21,2%-kal emelkedik. A belügyminisztérium közleményében azt írta, a szakmai és társadalmi egyeztetéseket követően a kormány társadalmi egyeztetése bocsátja a pedagógusok béremeléséhez szükséges részletszabályokat. A javaslat szerint a tanárok és óvónők fizetése január 1-től átlagosan újabb 21,2%-kal emelkedik. A béremelés 140 ezer köznevelésben dolgozó pedagógust és a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti. A 2025-ös béremelésre a kormány 339 milliárd forintot biztosít a céltartalékban, ezen felül a 2024-es béremelés fedezetének bázisba építésére a költségvetés tervezete 323,5 milliárd forintot határoz meg 2025-ben. A költségvetés tervezete már a 2026-os pedagógus bérfejlesztésre is elkülönít 190 milliárd forintot, írja a belügyminisztérium közleménye. 6 milliárd forintos forrásból indít ösztöndíj programot a kormány a kisgyermeknevelők képzésekben résztvevők számára, ezt mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Konzs Zsófia közlése szerint a felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók számára ez havi 125 ezer forintot jelent, a szakképzésben, technikumi képzésben résztvevők számára pedig havi 59 ezer forint az ösztöndíj. Konzs Zsófia közlése szerint két nap leforgása alatt már 200-an benyújtották a kérelmet. Aki ösztöndíjban részesül, az vállalja, hogy miután elvégezte a képzést, 6 hónapon belül elhelyezkedik egy bölcsödében, de azok számára is segítség lehet az ösztöndíj, akik már ott dolgoznak és mellette még tanulnak, hangsúlyozta az államtitkár. A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Mint írják, az év 48. hetében a koronavírus örökítő anyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben enyhén emelkedett. Csökkenést figyeltek meg Debrecenben, Kaposváron és Kecskeméten, emelkedés Székesfehérváron, Szolnokon és a Budapest környéki agglomerációs települések egyesített mintájában, míg stagnálást 16 helyszínen tapasztaltak. A tájékoztatás szerint Győrben, Székesfehérváron, Kaposváron, Kecskeméten, Szolnokon és Debrecenben az örökítő anyag koncentrációja a mérsékelt, máshol az emelkedett tartományban van. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz eredmények alapján elindult a koronavírus fertőzések számának emelkedése, de jelentős növekedés a következő 1-2 hétben nem várható. Országos plakátkampányt indít az Egészségablak applikáció időpontfoglalás funkciójának népszerűsítésére a belügyminisztérium, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten. A plakátokat kihelyezik a közhivatalokban, a kormányablakokban, az egészségügyi intézményekben és a postahivatalokban, valamint a felsőoktatási intézményekben is annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a digitális egészségügyi időpontfoglalás lehetőségéről, így csökkenjenek a várakozási idők, közölte Rétvári Bence hozzátéve, ez annál is inkább szükséges, mert az egészségügyi szolgáltatásokon belül az emberek leginkább az időpontfoglalási rendszert szeretnék egyszerűbbé, könnyebbé és gyorsabbá tenni. Az államtitkár elmondta, az applikáció időpontfoglalási funkciója a szakellátás, a szakrendelők területén, vagyis a járóbeteg ellátásban működik. Mára már 144 rendelőben lehet az alkalmazáson keresztül időpontot foglalni több mint 3000 szakrendelésre. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az ünnepek előtt kiemelten ellenőrzi, hogy biztonságos játékok kerülnek-e az üzletek polcaira. A NAV közleménye szerint a hamisított és rossz minőségű játékok különösen kockázatosak, mivel gyakran nem esnek át a szükséges biztonsági vizsgálatokon. Ezek az árucikkek apró, könnyen leváló alkatrészeket is tartalmazhatnak, amely fulladás veszélyt okozhat. Az importált játékok vámellenőrzésekor a pénzügyőrök a hamisítványok kiszűrése mellett vizsgálják a helyes jelölés meglétét és szabályosságát, valamint a termékek megfelelőségi dokumentumait is. A NAV felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy csak megbízható forrásból vásároljanak, kerüljék a gyanúsan olcsó termékeket, hiszen a hamisítványok nem csak gazdasági károkat okoznak, hanem az egészségre is ártalmasak lehetnek.
Az időjárásról.
Szombaton maradnak a borult párás vidékek, de átmenetileg több helyen vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Napközben az északi északkeleti tájakon fordulhat elő gyenge vegyes halmazállapotú csapadék, sokfelé megélénkül a délnyugati, később a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 1 és 8 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Szalon. Kerekasztalbeszélgetés az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Reimann Zoltán miskolci író, blogger, a Szemelvények Miskolcváros történetéből című blog szerkesztője. A Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület alelnöke 2018-ban Miskolc városának művészeti és tudományos ösztöndíját nyerte el. Több könyvet írt a városról, az első A Miskolca várad az életed, a második Miskolc mindig várni fog címmel jelent meg. Harmadik könyve a 100 történelmi érdekesség Miskolcról 2020. decemberében jelent meg, amely nagy sikert aratott a miskolciak körében. A szerző szavai szerint ez a gyűjtemény olyan jó fogadtatásra talált az olvasó körében, hogy újabb kötetbe rendezte az azóta összegyűlt anyagait a várossal kapcsolatos érdekességekről. Hamarosan megjelenik Reimann Zoltán legújabb kötete, Újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról címmel. Az írónak ez már a 12. kiadványa. Az Európa Szalon mai vendége Reimann Zoltán.
2020-ban született ez a kiadvány. Előtte két olyan könyvvel jelentkeztem, amely inkább ilyen séta és túrakönyv. Tehát mind a kettőnek az volt a tematikája, hogy a belvárosban megyünk egy kört a olvasóval, és akkor egy ilyen autós túra keretein belül átszeljük a várost különböző állomáshelyeken. Abban voltak még interjúk is, illetve voltak ilyen különböző helyeket ajánlott, hogy hol érdemes bemenni, illetve voltak benne legendák is, ilyen kis novellák, történetek. És hát harmadszorra meg úgy gondoltam, ugye volt nekem, meg is van most is az a könyv, két részből áll, és van újabb része, hogy 100 történelmi érdekesség Magyarország történetéből. Sőt, olyan is van, hogy 100 történelmi érdekesség, amit nem jól tudtál Magyarország történetéből. Tehát van egy ilyen sorozat, és úgy gondoltam, hogy ezt miért ne lehetne Miskolcra kivetíteni, mert miért nem lehet Miskolccal is ezt elkészíteni. Sokan mondták, hogy ugyanhonnan fogsz összetenni 100 történelmi érdekességet Miskolcról, de hát nem volt olyan nehéz egyébként. És volt, vagy van nekem egy sorozatom a 10 történelmi érdekesség Miskolcról, és ugye azok nagyon olvasottak voltak, és úgy gondoltam, hogy ha van ilyen kiadvány is, ezek olvasottak, akkor miért lehetne a harmadik könyvnek a tematikája az, hogy így összedném az érdekességeket. És így született maga a könyv, és nagyon szerették, 15 színes oldal lesz benne, próbáltam érdekes képekkel illusztrálni a kötetet. Ugye ezúttal 5 fejezete lesz, a Miskolc érdekességek, vallástörténeti érdekességek, lilafüredi érdekességek, sporttörténeti érdekességek és külvárosi érdekességek. Ezek lesznek a fejezetekben. Hát van például egy olyan történet is, hogy mikor lett Széchenyi utca, Miskolc főutcája, ugye 1861-től hivatalosan. Nagyon sok kiadványban 1864 szerepel, de ugye van egy vasárnapi újság, az egy ilyen kulturális újság volt annak idején az országban, és ugye ott le van írva 1861-ben, hogy most nevezték át a főutcát Miskolcon Széchenyi utcának, úgyhogy ez viszonylag biztos ez a dátum. Akkor van egy képes lap, ami nagyon furcsa Miskolc történetében, lehet az országos történetben is, hiszen egy kivégzésről szól a képes lap. A kivégzésen a Regula Ede volt az elszenvedő fél, akit kivégeztek egy gyilkosság miatt, és rajta van Bali Mihály, a hóhérnak a képe is, úgyhogy ez egy egészen elképesztő gyakasztófa van középen, úgyhogy ez egy nagyon hátborzongató is, de egyben nagyon érdekes képes lap, hiszen nem nagyon ugye látunk ilyet országszerte. De benne van, hogy miért Tiszai pályaudvar a Tiszai pályaudvar, vagy ki volt a Olá Gyuri, aki a 10-es honvédak Miskolc házi ezredének volt a legendás katonája.
Az Európa Szalon mai vendége tehát Reimann Zoltán, miskolci író, blogger, az Újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról című kötet szerzője.
a jó Isten szépen kéri, hogy maradhasson még mai. Keresem a szívem valahol, ahol nem járt senki rég, csak egy üres vonat zakatul benne.
Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Raimond Zoltán miskolci író, blogger, a Szemelvények Miskolcváros történetéből című blog szerkesztője. A Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület alelnöke 2018-ban Miskolc városának művészeti és tudományos ösztöndíját nyerte el. Több könyvet írt a városról, az első a Miskolc a várad az életed, a második Miskolc mindig várni fog címmel jelent meg. Harmadik könyve a 100 történelmi érdekesség Miskolcról 2020 decemberében jelent meg, amely nagy sikert aratott a miskolciak körében. A szerző szavai szerint ez a gyűjtemény olyan jó fogadtatásra talált az olvasó körében, hogy újabb kötetbe rendezte az azóta összegyűlt anyagait a várossal kapcsolatos érdekességekről. Hamarosan megjelenik Reimann Zoltán legújabb kötete, újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról címmel. Az írónak ez már a 12. kiadványa. Az Európa Szalon mai vendége Reimann Zoltán.
2020-ban született ez a kiadvány. Előtte két olyan könyvvel jelentkeztem, ami inkább ilyen séta és túra könyv. Tehát mind a kettőnek az volt a tematikája, hogy a belvárosban megyünk egy kört a olvasóval, és akkor egy ilyen autós túra keretein belül átszeljük a várost különböző állomáshelyeken. Abban voltak még interjúk is, illetve voltak ilyen különböző helyeket ajánlott, hogy hol érdemes bemenni, illetve voltak benne legendák is, ilyen kis novellák, történetek. És hát harmadszorra meg úgy gondoltam, ugye volt nekem, meg is van most is az a könyv, két részből áll, és van újabb része, hogy 100 történelmi érdekesség Magyarország történetéből. Sőt, olyan is van, hogy 100 történelmi érdekesség, amit nem jól tudtál Magyarország történetéből. Tehát van egy ilyen sorozat, és úgy gondoltam, hogy ezt miért ne lehetne Miskolcra kivetíteni, mert miért nem lehet Miskolccal is ezt elkészíteni. Sokan mondták, hogy ugyanhonnan fogsz összetenni 100 történelmi érdekességet Miskolcról, de hát nem volt olyan nehéz egyébként. És volt, vagy van nekem egy sorozatom a 10 történelmi érdekesség Miskolcról, és ugye azok nagyon olvasottak voltak, és úgy gondoltam, hogy ha van ilyen kiadvány is, ezek olvasottak, akkor miért lehetne a harmadik könyvnek a tematikája az, hogy így összeszedném az érdekességeket. És így született maga a könyv, úgyhogy, és nagyon szerették. Talán a visszajelzések alapján ugye két könyv van, amiből a legtöbbet eladtam, az egyik ez, a másik pedig a Miskolca vár az életed. De a Miskolca vár az életed ugye az egyik séta és túrakönyv, ott talán a cím is azért elég jól hangzik, tehát ott lehet, hogy már a cím megragadja a vásárlót, de itt konkrétan jöttek olyan visszajelzések, hogy remek a könyv, és hogy tényleg nagyon jó, hogy beleolvasni bárhol, bármelyik részén, tényleg, ha akárhol kinyitják a buszon, akárhol, és egy két perc alatt végig lehet rajta szaladni. Mondjuk a Miskolca vár az életet sem rossz, ugyanis pont a múltkor tudtam meg, hogy az egyetemen kötelező olvasmány, és az egészségturizmus szakos hallgatók pedig vizsgáznak is belőle, tehát kötelező olvasmány, vagy tankönyv lett abból a könyvből, tehát az első kettő is jól sikerült a visszajelzések alapján.
És honnan lehetett összeszedni ennyi történelmi érdekességet Miskolcról?
Hát én mindig írogatom magamnak azokat a kis érdekességeket, amik egy-egy történetnél ugye különlegesek, vagy valamiért olyan, ami bekerülhet egy ilyen sorozatba, vagy a másik megoldás pedig az, hogy egy-egy történetből egy kivonatot írok, és akkor így kerül be a történelmi érdekességek közé. Persze ezeket mondom, listázom, úgyhogy most is van körülbelül olyan 20 olyan történet, amit meg lehetne tölteni, akár 2-3 ilyen történelmi érdekességes cikket, vagy blokkot. Úgyhogy így gyűjtöm az érdekességeket, hát nagyon sok. És az ember tényleg minél többet tanulmányozza Miskolc történetét, azt hiszi, hogy minél jobban tudja ezáltal, és az ember arra jön, hogy mégsem tudja még annyira sem, mint amennyire gondolja, és hogy még mindig annyi dolog van, amiről fogalma sincsen, hogy lehet, hogy még 2-3 ilyen könyvet is meg tudna tölteni érdekességekkel.
Ha az első kötetből tudnánk esetleg kiemelni olyat, ami számodra is a legmeglepőbb volt, vagy ami a legnagyobb érdekesség, ritkaság.
Hú, az igazság egyébként, hogy én rendkívül sokat írok, nagyon sok a könyvény száma is, a publikációim száma is, és azért hoztam magammal a kis puskát most az új könyvből is, mert itt legalább egy-egy cím után már be tudom azonosítani, de így visszaemlékezve viszont már kicsit keverem a könyvek tematikáját is, vagy a témáit is, vagy a pontos fejezetek számát is. De ugye hát nyilván abban a könyvben háromfelé volt osztva, tehát volt miskolci érdekességek, vagy lehet, hogy nem is, na mindegy, diósgyőri érdekességek, lillafüredi és sporttörténeti, tehát négy volt, négy fajta érdekességek voltak benne. Ugye a miskolci, a sporttörténeti érdekességek között volt az, hogy például amikor a két NB1-es csapata volt Miskolcnak, vagy a DVTK, amikor, akinek ugye egy legendás győzelme volt akkor az Üllői úton, egy 4-3-as, amely most a hétvégén majdnem újra sikerült. Hogyha rugunk még egy gólt 0-3 után, vagy bármikor, akkor lehet, hogy meggyerjük azt a meccset, akár 4-3-ra is. Illetve hát a lillafüredi érdekesség között a meseautónak a forgatása, illetve hogy miért hívják Lillafüredet, miért Lillafüredet, is egy érdekes történet, ugye, hogy a Vai Erzsébet után nevezték el Lillafürednek. Akkor voltak belvárosi érdekességek, ott ugye szóba kerülnek ikonikus helyszínek, amik az Avasi templom, vagy a Bató ter legendája ugye a Kakas templomban, akkor a miskolci görögségről is van érdekesség. Diósgyőr is, ugye ezáltal a vár is, hogy az első vár az miként jött létre, vagy mikor építették, vagy mikor készítették az első várat, ami először egy földvár volt. Szóval ilyesmi érdekességek vannak abban is, abban a könyvben is. De vannak ilyen, például ilyen konkrét sajtótermékek, tehát hogy azt is fontosnak tartottam, hogy például volt egy csudabótos Diósgyőrben, aki egy zsidó szatócs volt, és krumplit árult, és amikor az egyik hölgy, aki megvette, hazavitte, ketté vágta a krumplit, Szűz Máriát látta benne, és ebből ilyen csodát akart. Tehát majdnem, hogy ilyen diósgyőri csoda jött létre, hogy azóta utána csudabótosnak hívták ezt az árust, mert hogy az egyik hívőben látta Szűz Máriát. Persze nyilván, amikor elmentek a katolikus egyházhoz, hogy lássa ő is a csodát, akkor nyilván elküldte őket, hogy hát ne bolondozzatok már ilyennel. De szóval ilyen érdekességek is vannak benne.
Hogyan jött a folytatás ötlete?
Hát úgy, hogy ahogy mondtam, kedvelt volt, és most már összejött annyi érdekesség, ami a blogon is megjelent, meg így szépen összegeztem őket, és láttam, hogy most már a 100 is kijöhet ezekből az érdekességekből, úgyhogy érdemes a folytatást elkészíteni, és nagyon, nagyon kíváncsian várom egyébként, hogy fogják az olvasók.
Még nincs itt előttünk a könyv, de ha majd valaki kezébe veszi, mit fog látni, milyen fejezeteket tartalmaz, hogyan épül fel? Lesznek-e benne képek esetleg?
Igen. Ha a szokásos módon 15 színes oldal lesz benne. Próbáltam érdekes képekkel illusztrálni a kötetet. Ugye ezúttal 5 fejezete lesz, a Miskolc érdekességek, vallástörténeti érdekességek, lillafüredi érdekességek, sporttörténeti érdekességek és külvárosi érdekességek. Ezek lesznek a fejezetekben. Hát nem is tudom, melyikből említsek egyet-egyet, mondjuk, vagy mindegyikből mondjuk egy-egy.
Mindegyikből lehet, igen, köszönjük.
Hát a miskolci érdekességekből, hát melyik a kedvencem hirtelen, ami, hát van például egy olyan történet is, hogy mikor lett Széchenyi utca, Miskolc fő utcája, ugye 1861-től hivatalosan. Nagyon sok kiadványban 1864 szerepel, de ugye van egy vasárnapi újság, az egy ilyen kulturális újság volt annak idején az országban, és ugye ott le van írva 1861-ben, hogy most nevezték át a főutcát Miskolcon Széchenyi utcának, úgyhogy ez viszonylag biztos ez a dátum. Akkor van egy képes lap, ami nagyon furcsa Miskolc történetében, lehet az országos történetben is, hiszen egy kivégzésről szól a képes lap. A kivégzésen a Regula Ede volt az elszenvedő fél, akit kivégeztek egy gyilkosság miatt, és rajta van Bali Mihály, a hóhérnak a képe is, úgyhogy ez egy egészen elképesztő, egy akasztófa van középen, úgyhogy ez egy nagyon hátborzongató is, de egyben nagyon érdekes képes lap, hiszen nem nagyon ugye látunk ilyet országszerte. De benne van, hogy miért Tiszai pályaudvar a Tiszai pályaudvar, vagy ki volt a Olá Gyuri, aki a 10-es honvédak Miskolc házi ezredének volt a legendás katonája. Úgyhogy ezek a Miskolc történetéből. A vallás történeti érdekességben talán azt tudnám megemlíteni a Szent István templomot Miskolcon. Ugye nem tudjuk, hogyha most azt mondom, hogy Szent István templom Miskolcon, akkor így gondolkodnak az emberek, hogy melyik is volt a Szent István templom, hogy melyik az. Hát ha nincsen Szent István templom Miskolcon, hiszen ez a református templom, amit az Avas alján van, ugye ez volt a római katolikus Szent István templom, és a reformáció idején vált reformátussá, tehát ezt is nagyon kevesen tudják. Ugye az avasi református temetőről is van szó benne, ami nagyon érdekes, hiszen rengeteg, Miskolc nagyjai közül rengetegen nyugszanak ott, és tényleg egy kuriózum, egy helytörténeti múzeum tulajdonképpen, vagy ez a sírkert, tehát egy nagyon értékes információkat, és nagyon értékes embereknek a sírját lehet megtalálni benne. Akkor szó lesz arról, hogy például a mindszenti katolikus templom az majdhogy nem a görög katolikus templom lett, hiszen a görög katolikus egyháznak a tulajdona lett a tapolcai apát lett a görög katolikus püspök, és ezáltal ez a mindszent is hozzátartozott, és majdhogy nem rekvirálta ezt a görög katolikus egyház. Ugye a botlatókövek, az már egy-két könyvemben került említésre, az a zsidósággal kapcsolatos, hiszen ugye tudjuk, hogy amikor Miskolcon is rengeteg zsidó volt, és őket elhurcolták, ugye gyakorlatilag egy 10 000 zsidó közül, ha jól tudom, körülbelül 1000 tért vissza, és azok közül is rengetegen kivándoroltak, és van egy Günther Demnig nevű úriember Németországban, aki Európa szerte ezeket a köveket lerakja a főutca, vagy az utcáknak a kövezetébe, és hát ráírja azoknak a nevét, akik ott laktak azelőtt is, akiket elvittek és elhunytak a deportálás során vagy a gázkamrákban, és hát így próbál emléket állítani nekik. Miskolcon is körülbelül azt hiszem olyan 26 darab, de több mint 200 van belőlük. Vannak lilafüredi érdekességek, itt például, ami érdekesség, hogy például van a, nem tudom, sokan tudják, hogy a Palotaszállónak van egy testvér épülete, ez a Tátranomnicon van, a Palotaszálló, csak ők külön írják, azt hiszem most Grand Hotel Praha nevet viseli, és hát 1905-ben épült, és hát a Palotaszállónk azért épült fel, mert hogy ez ugye sajnos határon túlra került a trianoni békeszerződéssel, és hát ezért építettek egy újabb Palotaszállót itt országunkon belül. De például Hermann Ottónak élete szerelmének története is benne van a kiadványban, ez egy nagyon érdekes történet, ennek majd külön fejezetet szánok nem sokára egy külön írás során, hiszen ahogy megismerkedtek, az is egy nagyon érdekes történet, ezt is lehet olvasni, illetve hát például azt is el lehet olvasni, amikor a szovjet katonák gránáttal és géppisztollyal horgáztak a Pisztrángosban, és hát ami még érdekesség, hogy Vásárhelyi István volt akkor a Pisztrángosnak a vezetője, neki volt egy nagyon különleges gyűjteménye ilyen deformált halcsont vázakból, nem tudom én, 1000 darabos, és hát a szovjet katonák ezt, hogy is mondjam, megsemmisítették, hiszen alkoholban voltak tartósítva, és hát ők azt elfogyasztották. De akkor vannak még ugye sporttörténet érdekességek itt is. Itt például, ami nagyon érdekes számomra, az a 9 Simonyi. Tehát Simonyi családnak, 9 Simonyi papának, az apjuk, a családalapítónak 9 gyermeke volt, és mind a 9-en futballoztak. Nagyon sokan az NB1-es szintig vitték, de volt egy Simonyi, aki egészen a francia válogatottságig vitte, tehát külföldre távozott és Franciaországban lett válogatott. Úgyhogy a 9 Simonyiról is olvashatunk. vagy például a Diós Gyuri Botvinnik bajnoki címéről. Ő volt az, ez a Diós Gyuri Botvinnik volt az első olyan sportegyesület Miskolcon, amely csapatbajnoki címet szerzett az országos szinten. Ugye 1949-ről beszélünk, és hát ez a Botvinnik azért Botvinnik, mert volt egy szovjet nagymester, aki nem is tudom, nem tudom hány évig világbajnok volt majd minden évben, és hát róla nevezték el az egyesületet, és később szimultánt is adott egyébként Diósgyőrben. És az utolsó fejezet a külvárosi érdekességek, hát itt is nagyon sok minden van. Nagyon kevesen tudják, hogy a Bükszent Lászlón, a Nagysáncon egy nagyon komoly kelta település volt a bronzkor környékén, és hát ez a kelta település sok mindenről volt említése méltó, de például egy pénzverde működött, a város első pénzverdéje volt ezen a területen. Akkor olvashatunk Szirma vagy Görömböly nevének eredetéről, a ruszinokról, ugye azt is kevesen tudják, hogy Petőfi az Alkony című verset a Diósgyőri várnál írta meg, vagy a szirmai Kleinkastély, nagyon izgalmas téma, ugye volt egy kastély Szirmán is, ugye ez megsemmisült, vagy a világ harmadik leghosszabb alagútja Perecesen, ez a Grazer Stein alagút, amikor megépítették a bányában 1870-ben, akkor 2334 méterrel a világ harmadik leghosszabb alagútja volt. Persze olyan alagútat képzeljünk, hogy hatalmas, nagy tágas, és hogy autók, meg nem tudom, akkor még nem is voltak autók, közlekednek benne, hanem csak egy ilyen kis, vagy csak egy ilyen, nem tudom, egy méterszer fél méteres kis lyukacskát, de vagy két méterszer fél méteres lyukacskát, de abban is tudtak közlekedni a csillék. Akkor a Helyőcsabai Zsebes Akadémia története, amiről nagyon kevesen tudnak, vagy a Diósgyőrnek a címerében, hogy miért került például pálmafa a diófa helyére, vagy hogy hogyan tolták el Martintelepen az egyik házat, mert útban volt a rendező pályaudvar bővítésekor, úgyhogy ezek az érdekességek szerepelnek, meg még egy jó pár ebben a kiadványban.
Hamarosan megjelenik Reinmann Zoltán miskolci író, blogger, a Szemelvények Miskolcváros történelméből című blogszerkesztőjének legújabb kötete. Újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról címmel. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a szerzővel.
Nem tudom meg, ha nem próbálom, hogy feladom csendben, vagy végigcsinálom. Startup lettem, valóra váltom az álmom, amit egy filmből csentem. Előről kezdem, innentől minden szinte értelmetlen. Ami nem visz előre, nem visz a cél felé, élom az kérteni. Mi lesz, ha elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a torkom, pardon. Ha cserben hagy a szívem, a jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba ömlik a szörp, törik az összes ismerősöm, tördöm. Mi lesz, ha beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább érezem, hogy élek, de tényleg mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek visz előre a hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem. Inverse bungee jumping, a zsinóra hagyom az élet, magával ráncsom, kézen fekvő, hogy nem egészséges, de belehalni. Életmentő, megérdemeltem, szállok el, mert én mindent megtettem. Nem nézek vissza a földre, valaki kérdené, mentem a fény felé. Elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a torkom, pardon. És cserben hagy a szívem, a jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba ömlik a szarpam, a körmöm letörik az összes ismerősöm. És végül beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább éreznem, hogy élek, de tényleg mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek visz előre a hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem. Hát legalább éreznem, hogy élek, de tényleg mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek.
Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Hamarosan megjelenik Reinmann Zoltán miskolci író-blogger, a Szemelvények Miskolc város történelméből című blog szerkesztőjének legújabb kötete, újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról címmel. Most folytatjuk a beszélgetést a szerzővel, Reinmann Zoltánnal.
Mindig, amikor írtam egy-egy témakörről, akkor így lecsíptem belőle egy-két érdekességet. Például Perecesről írtam, akkor azt a Grázenstein lagutat. Amikor a házeltolásról írtam Martintelepen, akkor ebből írtam egy ilyen kivonatot. Ez azért érdekes, ez a házeltolás, mert ez megvan filmhíradóban is, tehát ez megvan örökítve. Akkor, amikor írtam a keltákról Miskolcon, akkor említésre került ez a bükszentlászlói pénzverde. Amikor a diózsiri sportról írtam, akkor jött szembe ez a botvinnikes történet, nem is tudtam egyébként ennyire, hogy ők voltak az elsők tényleg. A kilenc simonyi, az olyan érdekes, hogy a kilenc simonyi még annyi érdekességet hozzá, hogy játszottak egyszer, hogy egy csapatban játszottak, plusz még volt három ember, aki beállt hozzájuk, és játszottak a vasúttal, vagy az MTL csapatával, volt ilyen gála meccs kétszer, és azt hiszem a 60-as évek elején, illetve az 50-es évek végén volt ilyen gála meccs a család és egyéb klub között. Hát a Széchenyi utca, ugye ez egy vasárnapi újságban jött velem szembe ez a történet, illetve kaptam segítséget is ezzel kapcsolatban, mert amikor egyszer leírtam, hogy mikor Miskolc főutcája, akkor Szolyka Ágnes egyébként a Miskolc a múltban csoport egyik adminisztrátora írt rám, hogy ez a dátum bizony nem helyes, hiszen neki konkrét bizonyítéka van arról, hogy 1861-ben nevezték el Széchenyi utcának. Akkor a képeslap, hát ez a képeslap egyszer szembe jött velem, és nem tudtam, hogy mire vélni ezt a Regula Edés és Bali Mihály is egy akasztófal közepén, és utána a történetét viszont ugye az ember elkezdte kideríteni. Hogy az Ovasi református templom, ez is nagyon érdekes nekem, ugye bele se gondolunk, hát nyilván ugye a reformáció az nyilván később volt, mint a római katolikus vallás, és nagyon sokszor bele se gondolunk abba, hogy egy-egy templomnak tényleg van egy ilyen katolikus előélete. A botlatókövek, ugye, hát először egy városi sétán, amikor a Turinforma volt, egy városi sétán, és a Kupcsik Sarolta vezette ezt a sétát, akkor találkoztam ezekkel a botlatókövekkel, és akkor tudtam meg, hogy ezek milyen mementó, vagy miért vannak ezek ott, ahol vannak. Úgyhogy valahogy így szokott kialakulni ez a gyűjtőmunka, hogy így jönnek ezek az érdekességek.
Vannak írásos emlékek egyébként Miskolccal kapcsolatban? Lehet ezekre támaszkodni?
Igen, rengeteg írásos emlékünk van szerencsére, ugye több helytörténeti kiadvány is van a legrégebbi idő, hát a legrégebbi időből idézőjelben. Ugye Benkő Sámuelnek van az első könyve az 1800-as évekből, aztán van a Kun Bertalannak egy második, de ezek csak ilyen kis füzet jellegűek, és hát ugye a legnagyobb és amire a legtöbb helytörténeti kiadvány támaszkodik, ez Szendrei Jánosnak a 5 kötetes nagy monumentális munkája, monográfiája, amiben nem csak ő ír, hanem nagyon sokan mások is, de hát ezt említése annyira nem kerülnek benne, hiszen ő ezt megfizette a munkájukat, de szóval az a lényeg, hogy ő írt egy ilyen nagyon nagy és részletes Miskolc történeti munkát, amely máig a helytörténeti kiadványoknak alapját adja nagyon sokszor. És hát utána azóta pedig nagyon sok. Nagyon értékes a Turzó Nagy Lászlónak a kézirata, neki azt hiszem 30-valahány részes. Hivatalosan nem jelent meg, de ilyen kézirat formájában megtalálható. És azon kívül utána pedig rengeteg Marja Laki Kis Lajos. De hát a maiak közül ugye Dobrosi István mindenképpen kiemelném, ő az egyik nagy példaképem. És hát rengeteg helytörténész, régész, történész írt Miskolcról. Innen is lehet nagyon sokat meríteni, nagyon sok esetben lehet a levéltárból, lehet a sajtótermékekből. Ugye most már nagyon könnyű dolga van egy olyan helytörténet kutatónak, mint én, hiszen nagyon sok forrás áll rendelkezésünkre digitalizálva. Tehát annak idején, amikor egy-egy témát kerestek, akkor bizony ott nagyon komoly kutatómunkát kellett végezni. Így sem kicsi az a kutatómunka, de azért jóval könnyebb, sokkal könnyebb, mint annak idején.
Milyen képeket tartalmaz majd a kötet?
Hát olyan képeket próbáltam összeállítani, ami érdekes lehet. Sok képeslapot, régi képeslapot is próbáltam beletenni, illetve hát egy-egy olyan fejezethez egy odapasszoló képet. Igazából a képanyaga szerintem annyira nem értékes. Tehát, hogyha mikor összehasonlítjuk a Bozsó Gyulának az Új Miskolc könyvével, ami szenzációs képanyaga van, és az tényleg az a könyv, amit örömmel, remélem az enyémet is örömmel lapozzák, de ugye a képanyag miatt is egy elképesztően jó, az egy album, fényképalbum. Ez inkább a történetekre is a sztorikra helyezik a hangsúlyt, minél több érdekes történet kerüljön bele, és hogy minél érdekesebb legyen. Jók a képek szerintem benne, de hát nyilván, hogy az album jellegű Gyulának például könyve, az nagyon hiánypótló volt, az abban teljesen más képek vannak. Én próbáltam egy kis illusztrációkat az egyes témákhoz hozzá csatolni.
A borítója milyen?
A borítója most változás volt, hiszen eddig mindig a Ferencsik Nikolett készítette a borítóimat az összes könyvemhez, most viszont Bíró Zsófia készítette ezt a borítót. Róla azt kell tudni, hogy hát ő is grafikus, a fővárosban él, hát és a feleségemnek volt igazából pattársa még a Diósgyőri gimnáziumban. Hát amikor én megismertem, ha azt mondtam volna neki, hogy 20 év múlva majd te fogsz nekem rajzolni egy borítót a könyvemhez, akkor biztos, hogy furcsán nézett volna, vagy én is, hogyha ilyet mondtam volna. De aztán most úgy alakult, hogy ő készítette a borítót. Magát a tördelést, ugye a betűmestervét, és hát Takács József készítette, a lektorálást, ahogy eddig is Vitkolci Ildikó volt a szigorú lektorom. A támogatók között a Fuchs Zrt. És a Népkerti Vigadó Barkóc Istvánnak ezúton is köszönöm a támogatását. Szili Anna Mária egy ilyen magán civil támogató már egyébként évek óta minden könyvben, neki is köszönöm szépen, illetve Dohány András is támogatója volt a cégével, Szendrei Mihály is támogatója volt, és hát a Hajdú László is az Expert Ingatlannak a tulajdonosa, úgyhogy voltak a támogatóim, és az előbb említettek pedig a könyvem készítő, úgyhogy mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget.
Ez már hanyadik kötet a sorban?
Hát azt hiszem a 7. könyvem és a 12. kiadványom, ugye egyebb ezek közül ugye egy mesefüzet van, egy közötte, ami ugye csak társszerző vagyok, és inkább kiadó, ez a Szélmisi könyve, és hát a többi pedig kisebb kiadvány, de ez már a 7., tehát lassan én sem tudom egyébként számon tartani ezeket a kiadványokat, hogy hány van belőlük, de hát remélem, az orvosoknak tetszik, vásárolják, az a fontos, úgyhogy nagyon örülök ennek.
Mit lehet tudnunk a korábbi kötetekről? Mind Miskolc?
Igen. Mindegyik Miskolc. Különböző témakörökben ugye a kisebb kiadmányok, ugye volt nekem egy felkérésem, hogy volt egy ilyen helyi identitás, ilyen kohéziós összetartás támogató projekt, ott a Sejemrétről írtam, és a Vörösmarty lakótelepről. Volt az Egyesületemnek, a Miskolci Tükörképközületi Egyesületnek egy ilyen nagyon pici kis könyve a Fekete Kutyáról és a Pejlik Palotáról, de ez tényleg ilyen picike volt. Akkor volt ez a mesefüzet, ezek a kisebb kiadványaim, és hát ugye a többi azok a könyvek, amelyekről beszéltünk most az előbb.
Hogyan emlékszel vissza, hogyan kezdődött tulajdonképpen ez a Miskolc kutatás, Miskolc szeretete, a történelmi-történeti felderítések?
Nem tudom, hogy mikor és hogyan kezdődött. Én úgy emlékszem, hogy talán egy ilyen Dobros Istvánnak a Miskolc írásban és képekben könyve került a kezembe. Én Miskolc, vagyis nem Miskolc, hanem Magyarország, magyar történelem foglalkoztam nagyon sokat, legalább most már annyit, mint amennyit ezzel a Miskolc történetével. Persze nem írtam. Volt terveimben egy regény egyébként, amit el is kezdtem magajában is a gyűjtő munkát, és a tervezete összeállt a fejemben. Ez a 1848-49-es szabadságharcról szólt volna, de ez nem valósult meg, és hát nem tudom, valahogy a kezembe került egy ilyen könyv, és akkor arra jöttem rá, hogy én Miskolc történetét akarom kutatni, vagy szeretném. Az Avasi templom, a Miskolci görögség és az ortodox templom volt, a Bató és a Bató legenda volt az, amelyik nagyon érdekelt, és itt kezdtem el a Miskolc történeteknek kutatását, és valamiért elkezdtem írni, és ez ilyen rejtélyes, megfoghatatlan dolog volt, és hát nagyon tetszett az elejétől kezdve az olvasóknak, pedig az első pár olyan írásom, amelyiket leírtam, és én utána visszaolvastam, hát az elég egészen nem volt olyan jó, fogalmazzunk úgy, de aztán most már szerintem egy kicsit azért kinőttem magam, most már egyre jobb vagyok, legalábbis én úgy gondolom, aztán remélem, hogy mindenki így gondolja.
Jelenti azt, hogy mi miskolciak keveset tudunk Miskolcról, de szeretnénk tudni, jelenti azt, hogy ennyire népszerűek a könyvek?
Igen, igen, jelenti azt. És azt is jelenti, hogy nem is nagyon van lehetőségünk arra, hogy ezt mi bővítsük az ismereteinket. Tehát én nagyon szeretném, hogy például az iskolákba eljutna. Nem a könyvem, hanem maga a Miskolc története. Tehát most van egy tervben egy olyan együttműködés, amely azt fogja biztosítani, hogy az általános iskolákba és a középiskolákba is eljussak mindegyikbe, és egy évben legalább egyszer egy ilyen prezentáció keretein belül meséljek a Miskolc történetéről. Nyilván az általános iskolásoknak játékosabban, mese formájában, a középiskolásoknak viszont már komolyabb formában. Nem igazán tudják a Miskolc, és nem a miskolciak hibája ez egyébként elsősorban, hogy nem tudjuk mondjuk, hogy ki az a Palóci László, Soltész Nagy Kálmán. A neveket tudjuk, meg Vejlik Palota, de hogy mi mit akar, és milyen történet van mögötte, és kik a mi nagyjaink, azokat nem tudjuk pontosan, és nem csak azért nem tudjuk, mert nem olvasunk róla, hanem is nem is nagyon tudunk hol. Tehát például mindig azt mondják, hogy Miskolcnak nem volt jelentős szerepe a politikában, és hogy Miskolcnak nem volt olyan nagy múltja. Hát ez óriási tévedés. Nem mutatták meg nekünk azt a múltat. Tehát itt a 45 előtti történetet azt a szocializmusban teljesen törölték a miskolciak és a történelemkönyvekből gyakorlatilag, hiszen olyan nagyjaink voltak nekünk az országos politikában, akiket 100 év óta nem is említenek körülbelül helytörténeti kiadványok, pedig megérdemelnék. Hiszen ugye az 1850-es évektől kezdve Miskolcon olyan óriási egyéniségek voltak, akik Miskolcot nyilván 1909-re olyan szinten fejlesztették, hogy az Észak-Magyarországi régiónak, még a Nagy-Magyarországi régiónak is a meghatározó városa volt, Kassával vetekedett, sok szempontból már nagyobb, úgy jobb is volt, le is győzte, és hát eddig el kellett jutni is, ehhez voltak olyan emberek, akik ezt elérték, úgyhogy igenis voltak olyan meghatározó politikusaink. Most indítottam nemrég egy sorozatot egyébként a blogomon is, hogy elfeledett miskolciak, és ezt szeretném pótolni ezzel. Az ő emléküknek állítok emléket.
Van-e tervben új kötet?
Hát tervben mindig van, és nagyon sok van. Hál' Istennek van témakör. Én a DVTK-ról szeretnék kérni, de hát itt több dolognak össze kell állni ahhoz, hogy ez megjelenhessen. De nagyon szeretném a novelláimat kiadni, egy ilyen legendás könyvek, ugye, mint voltak az utóbbi években Fedor Vilmosnak, Csóra Piroskának ilyen könyvei. Én is azokat, amelyeket legendákat írtam, azokat szeretném majd egyszer kiadni. De ezekről az elfeledett miskolciakról is nagyon komolyan gondolkodom, hogy szeretnék egy könyvet megjelentetni. És hát vannak nagyon érdekes történetek, ugye a Bűntények legendák és a Különleges történetek Miskolc múltjából egy harmadik részért kiállt, ami szintén most már megtelne egy kötetre valóval, úgyhogy tervek azok vannak. Vannak felkérések is, ilyen írói felkéréseim is különböző témakörökben, úgyhogy a munka az van mindig.
Reimann Zoltán miskolci író, blogger, a Szemelvények Miskolcváros történetéből című blog szerkesztője. A Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület alelnöke 2018-ban Miskolc városának művészeti és tudományos ösztöndíját nyerte el. Több könyvet írt a városról, az első A Miskolc a várad az életed, a második Miskolc mindig várni fog címmel jelent meg. Harmadik könyve a 100 történelmi érdekesség Miskolcról 2020. decemberében jelent meg, amely nagy sikert aratott a miskolciak körében. A szerző szavai szerint ez a gyűjtemény olyan jó fogadtatásra talált az olvasó körében, hogy újabb kötetbe rendezte az azóta összegyűlt anyagait a várossal kapcsolatos érdekességekről. Hamarosan megjelenik Reimann Zoltán legújabb kötete, Újabb 100 történelmi érdekesség Miskolcról címmel. Az írónak ez már a 12. kiadványa. Az Európa Szalon mai vendége Reimann Zoltán volt.
Kicsike fák, mint egy gyerek rajzon, visszillel.
az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották.
Hogy mindennek van ára, nem mindegy, hogy hányszor fáj, ha fáj. Van, ami megéri, van az, ami nem. Rend a lelkem mindennek, de hát ha lesz pár könnyed pillanat. Van, ami megéri, van az, ami nem. Szabadul a szív, szabadulok én is, hazarepülök, ott van a helyem, jobb lesz nekem így, egyedül az úton, van, ami megérte, és van, ami nem. Te is azért dobtál hármat, jobb, ha lépsz, ragaszkodni miért kell hozzá? Vége kész. Ilyen ez a társas játék, néha nap. Én meg ugye közben téged dobtalak. Szabadul a szív. Dobhatsz még hatost szívem, gondolj rám, gondolj ezt útra, valami megérte, van az, ami nem. Szabadul a szív, szabadulok én is, hazarepülök, ott van a helyem, jobb lesz nekem.
Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően.
Ne szólj rám, és ha bámulnak sokan, ugyan már akármit gondolnak, nagy ívben teszek rá, pa-pa-ra, pa-pa-pa-ra. Hogyha szégyelsz, jobb, ha mész, ne várjál, én ilyen vagyok, és kész, ez a szabadság, fogadj el, így szeres vagy, ha nem, akkor pa-pa-pa-ra, pa-pa-pa-ra. Zene, öröm, a tánc és a jó barát, régen ez volt nékünk a szabadság. Oly édes, oly bús, és oly csodás, pápára, pápára. Meló, a gond, a pénz nem érdekel, gyere táncolj velem és felejtsd el, akármi lesz még, ha még az élet, pápára, pápára. terveid, de hagyjál már, látom, merre nyaroltál, ugyan már a látszat én nekem már rég, csak olyan vár.